történészi munka elképzelhetetlen történelmi források nélkül, nem? Tehát ha nem lennének források a reformáció korából, az 1500-as évek időszakából, akkor elég nehezen lehetne ezt detektálni, ezt jól gondolom?
Valószínűleg így van. Egyébként elnézést, hogy utólag mondom, üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek a műsorban. Amit ehhez hozzátennék, hogy a történettudomány, vagy a történetírás, az gyakorlatilag azzal születik meg, vagy született meg, hogy az emberiség feltalálta az írást. Tehát írás nélkül nincs történettudomány, nincs történetírás, mert ugye ez az alapvető forrásbázis, amiből a múltat vissza tudjuk fejteni. Vannak persze más tudományterületek, például a régészet, vagy a művészettörténet, ami számára nem az írás, hanem a tárgyi emlékek a fontosak, de hát ez egy másik tudományág, tehát azok enélkül nem működnének. És nyilván, hogyha csak a reformációra koncentrálunk, tehát a 16. században keletkezett szövegek, akár nyomtatott, akár kéziratban vannak ezek a szövegek, azok, amelyek abban segítenek, hogy rekonstruálni tudjuk azt a múltat, hogy hogyan történtek a folyamatok.
Az, hogy a reformátorok mit gondoltak a világról, az jól dokumentált, azok fennmaradtak, tehát amiket ők megírtak magukról, bibliai gondolatok, bibliafordítások, teológiai jogfejtések, ezek elérhetőbbek annál, mint amiről valójában beszélgetni akarunk, hogy mi történt a háttérben?
Az igazság, hogy a reformátorokról elég sok információ van, pláne a vezető személyiségekről, tehát Lutherről, Calvinról, Zwingliről, tehát hogyha úgy nézzük, hogy Nyugat-Európa felől közelítünk, akkor igen. Viszont ha már közelítünk a Kárpát-medencei eseményekhez, tehát ami mi területenken történt, itt azért vannak nagy-nagy hiányosságok. Vannak olyan esetek, amikor csak arról tudjuk, hogy volt egy zsinat, de csak annyit, hogy volt. Tehát nem az, hogy miről beszéltek, hanem csak, hogy igen, itt egyszer összegyűltek, és akkor eldöntöttek valamit. Ilyenek előfordulnak, de viszonylag azt lehet mondani, hogy elég sok forrás fennmaradt. Egyébként szerintem Erika is tudna erre példát mondani, mert hogy amivel ő foglalkozik, az egy olyan város, aminek megsemmisült a levéltára. És akkor ott már rögtön az a dolog merül fel, hogy na akkor miből tudjuk ezeket összeszedni.
Erika város, amivel foglalkozik, az Mezőtúr.
Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, Mezőtúrral foglalkozom, és hát először is szembe kell néznünk az iratpusztulás tényével, hogyha csak a hódoltság korát nézzük, ugye nem tett jót a visszafoglaló háború, ott nagyon sok dokumentumot valószínűleg elveszítettünk, illetve a második világháborúban megsemmisült a városi levéltárnak egy része. Ezért a fennmaradt anyag az csak egy töredéke annak, amiből tudunk dolgozni, és rekonstruálni tudjuk a múltat.
Akkor most elárulom a hallgatóknak, hogy már megbeszéltük, hogy egyszer Mezőtúrról majd külön beszélünk, de kérdés muszáj ide föltennem, amikor témájául választotta Mezőtúrt, akkor ez izgalmas volt benne, hogy nincs forrás? Tehát, hogy oké, ide nekem az oroszlánt, nincs forrás, akkor majd én Mezőtúr történetét megírom?
Hát magyar viszonylatban a Mezőtúrról fennmaradt oszmán nyelvű források gazdagnak számítanak. És érdekes mód, 19. században volt próbálkozás arra, hogy ezt lefordítsák, de ennek csak töredéke valósult meg, és utána ez valahogyan ott maradt a levéltárban, és nincs kiadva, nem igazán nyúltak hozzá. Tehát kevés a forrás, de mégis gazdagnak számít, hogyha az oszmán anyagot nézzük.
Akkor ez a levéltár, amire most hivatkozik, ez Mezőtúron van, vagy Törökországban van?
Nem, ez Szolnokon van. A Mezőtúr városának az oszmán-török anyaga, az Szolnokon található a városi levéltárban, pontosabban a vármegyei levéltárban.
Mi itt a történelmi háttér? Tehát amikor a törökök 150 év után elmentek, akkor nem vitték magukkal ezeket a forrásokat? A saját levéltári, akkor még nyilván nem levéltárnak hívták, de a saját dokumentumaikat?
Ezek szerint nem.
Változó ez azért. Tehát a birodalmi igazgatás szempontjából kell ezt megnézni. Isztambulban most is rengeteg forrás van a magyar hódoltság területére vonatkozóan. Egyébként még a reformációra vonatkozóan is jönnek elő források. Erika is talált már ilyeneket, hogy református diákokról Isztambulban forrásokat. De azért, mert ez a központi igazgatásnak a székhelye. És azok oda bekerültek. Viszont hát a magyar területeken, tehát az akkori hódoltsági területeken, akkor is léteztek települések, Szeged is, Szolnok is, Temesvár, stb. Ezek önálló közigazgatási egységek voltak, amelyek gyakorlatilag a saját területükön, a saját ládájukban őrizték az irataikat. Tehát ez nem a török közigazgatási része volt, hanem ez a város tulajdona, és nekik ezért volt ez fontos, hogy ez megőrizzék. Hát nyilván, amikor 1686 után megszűnt ez a berendezkedés, akkor úgy mondjuk azt, hogy sarokba dobták, tehát hogy annyira már nem számított, de nem vitték magukkal a törökök.
Főleg azért nem, mert ez az anyag, amely tartalmaz, az rendeleteket, nyugtákat, ezeket az oszmánok állították ki a túriak számára. Ez a túriaknak lett odaadva, hogy igazolják, hogy befizették az adót, vagy hogy ezt is ezt kell nekik végre hajtaniuk.
És akkor annak mi az oka, hogy ennek ellenére nem vitték magukkal, mondja Hegyi Ádám, de mégiscsak utalt arra, hogy Isztambulban vannak olyan források, amiket Erika is részben már megtalált. Akkor mi az, amit magukkal vittek? Vagy ez ilyen véletlen, vagy kinek mi volt fontos, hogy van erre valami koncepció, hogy vajon mi az, amit magukkal vittek?
Azok a levelek, amelyeket az isztambuli levéltárban találtam, nem a túriaknak lettek kiállítva, hanem a túriakról szólnak, vagy mezőtúri ügyekről. Ezért találhatók meg abban a levéltárban. És nem csak Isztambulban, hanem nagyon gazdag anyag van Bécsben is.
Oda hogy kerültek ilyen források? Annak mi a történelmi magyarázata?
Gyakorlatilag a magyar királyság önállósága megszűnt ezzel, ugye Mohács után. Magyar királyság gyakorlatilag beolvad a Habsburg család királyságai közé. A Habsburg közigazgatás ugyan megtartja a magyar királyi koronát és ahhoz tartozó rendszer, de gyakorlatilag Bécs a birodalom központja. Elviszik oda az iratokat. Az a főváros, még hogyha Magyarországnak hivatalosan nem, mert ebben az időszakban Pozsony, de Bécsben van minden. Tehát, hogyha most körben nézzünk a jelenlegi magyarországi történészek között, hogyha bárki, aki 1526 után 1920-ig tartó időszakkal foglalkozik, nem kerülheti meg, hogy Bécsbe ne menjen el, mert különben nem fog tudni megtalálni olyan adatokat, amelyeket csak ott őriznek.
Laikus kérdés minden bizonnyal, de szerintem a hallgatóinkban is felmerülhet, hogy ezek az iratok, ezek joggal vannak ma Bécsben és Isztambulban, amikor rólunk szólnak? Ezeket nem lehetne idézőjelbe hazahozni, vagy kikérni, vagy...
Történt erre példa, korábban neves oszmanisták hoztak haza anyagot Isztambulból.
Igen, van ilyen, tehát a iratoknak is megvan a saját történetem, tehát ezek vándorolnak össze-vissza. Jobban ismert talán a hallgatóság számára Mátyás királynak a könyvtára, a Korvina könyvtár, ami egy európai jelentőségű könyvtár, és hát Mohács után ugye törökök Budát is elfoglalják 1541-ben, és a könyvtár meg ott van. És a jelentős része Isztambulba kerül, és 1920 nem tudom hányban van egy államközi szerződés a modern atatürki Törökország és Magyarország között, hogy hát most már eltelt ez a 150 év, békében vagyunk egymással, a török állam ünnepésen visszaszolgáltatta a Korvina könyvtárnak egy jelentős részét. Miközben ők azt annak idején hát kincsként, tehát szép kódexekről beszélünk, vitték magukkal, és visszaadták egy részét. És ez ugyanígy érvényes más forrásokra is, de nem minden esetben van így. Tehát egyrészt, amire Erika utalt, tehát amikor például egy hódoltsági területről állít ki az oszmán közigazgatás egy forrást, azt az oszmán közigazgatás állította ki, tehát az nem Magyarország anyaga, hanem az akkori birodalom anyaga. Tehát az, hogyha úgy nézzük, az utódállam anyaga. Akkor lehetne, hogyha mondjuk mi most itt ülünk Szegeden, és Szeged városának elvitték volna a törökök annak idején a középkori kiváltság leveleit, amit mondjuk Bélától, azt hiszem harmadik Bélától kapott Szeged szabad királyi jogot, és akkor azt elvitte volna magával Isztambulba, mert az Szeged tulajdona, ebben az esetben viszont ez egy ilyen összetette folyamat.
És a Sárospataki könyvtár jut eszembe, ahonnan meg az oroszok vittek el rengeteg értékes könyvet, és egy részét aztán 2000-es években Putyin hozta el személyesen Magyarországra, hát, és egy része maradt még mindig Oroszországban.
Igen, tehát ez nem egyedi eset, tehát ezekre ugye az ember talán a közbeszédben odafigyel, hogy jaj, most történt, de nem, ilyen rendszeresen történik, tehát hogy ezek ilyen kultúrdiplomáciai kérdések, hogy mit, hogyan lehet igényelni, megszerezni, és ha a református egyházat nézzük, valóban Sárospataknak egy jelentős anyagát visszakapták 2000-es évek elején, annak idején, de hát jelenleg ismételünk szerint most is vannak Oroszországban hungarikumok, tehát olyanok, amelyek a világháború alatt kerültek oda, és ez nem csak itt van. Tehát ez máshogy is lehet ilyet találni.
Ugyanez a kérdés, hogy ki az irat, meg hol az irat, az külön érdekes lehet mondjuk ilyen trianoni kontextusban is, ugye? Tehát, hogy az egykori magyar városban lévő magyar forrásokat, akkor mondjuk most Aradon, ha akarok valamit kutatni, akkor az aradi levéltárban tudom, és azok nem Magyarországon kutathatók, ugye?
Hát ez sajnos így van, ez abszolút így van. Tehát mondja azt valaki, hogy a magyar történelem nem nemzetközi történelem, mert hogy ez egyébként teljesen logikus, csak is nemzetközi viszonylatban tudjuk elhelyezni. Tehát az oszmánokra is igaz ez, tehát hogy 16. századot nézzük, akkor muszáj megnézni, hogy éppen az Oszmán Birodalom hogyan működik, de hozzá kell rakni, hogy a Habsburg Birodalom is mit tesz ehhez hozzá, és mi a magyar középkori hagyomány. Na most valóban a határok változásával, és nem csak Trianon során változtak a határok változásával ezek az iratok átkerülnek másik birodalomhoz, vagy másik országhoz, és megtörik a folyamatosság. Ez nagyon sokszor így van. Tehát én is igyekszem határon túli gyűjteményeket megnézni, és mivel hogy a modernkori, a 20. századi Magyarország ugye pont 1920-ban elveszítette történetének jelentős részét, a levéltár iratai jelentős részét is elveszítette.
De olyan értelemben ez ugyanaz a példa, mint amit Szegedről említett, hogy mivel az a város története azért akármelyik országban van az a város története, és nem az, tehát hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ott a helye? Vagy ez azért egy erős kijelentés?
De pont ezt igazolja Bécs és Isztambul esetében, hogy mindkét városban jelenleg is van levéltári referens. Ez azt jelenti, hogy például a bécsi levéltár talán az utolsó szelete, megmaradt szelete a Habsburg birodalomnak, és Isztambulban is jelenleg ma is van kint egy munkatárs, aki a magyar kutatók munkáját segíti.
Wow. Akkor folytassuk is ezzel, mert nagyon mellékvágányokra vittem el a beszélgetést, de amiért valójában meghívtuk önöket. Szóval hogyan néz ki egy ilyen isztambuli kutatás? Ezek szerint számítanak rá, hogy mennek magyar kutatók? Van erre munkatársak is segít?
Igen.
Hogy néz ez ki? Bejelentkezett, jó napot kívánok, erről az időszakról keresek forrásokat, mikor jöhetek?
Az isztambuli levéltárban nem is kellett külön bejelentkeznem. Én a levéltári referenssel vettem fel a kapcsolatot, és ő segített nekem beiratkozni. Tehát olyan hatalmas nagy épület, és külön épület van az oszmánkori anyagra, illetve a köztársaság anyagára. Én csak az oszmán levéltárba mentem el, és beiratkoztam, és kezdődhetett a keresés.
Most a hallgatóink 99,5%-a szerintem soha nem járt levéltárba, tehát azért kérdezem, hogy akkor beiratkozott, és hogyan tovább? Tehát van egy témája, mondjuk mezőtúról keresne valamit.
És egy számítógépes rendszerben különböző kulcsszavakkal próbálunk rákeresni az anyagra.
Tehát ezek a több száz éves Magyarországról származó dokumentumok úgy vannak kereshetővé téve, címkésítve, hogy az könnyen kereshető legyen?
Igen, de olyan hatalmas az anyag, hogy azt lehet mondani, hogy szinte hetente újabb és újabb anyagokat vagy leveleket töltenek fel. Ugye ezek arab betűs levelek, vagy dokumentumok, és akkor ilyenkor, aki ezt feldolgozza, egy rövid regesztát ír. Igazából nekünk a regesztában kell megbíznunk, ami olykor lehet hibás is, de egy első körben ez a keresés.
Azért nem ideális a világ, vagy az a levéltári alapot, tehát valóban, hogy folyamatosan változik. Egyrészt az Oszmán Birodalom, ha belegondolunk, tehát képzeljük el, mekkora kiterjedése volt Perzsiától Egyiptomig, földközi tenger, keleti medencéje gyakorlatilag, a Balkán, Fekete tenger egy jelentős része, tehát azon belül Magyarország, a hódoltság, hát egy kis szelet. És ugye ráadásul nem is volt annyira stabil az a hódoltsági terület a Balkán többi területéhez képest. Ebből adódóan hihetetlen mennyiségű anyag van. Na most ehhez fontos azt hozzátenni, hogy a levéltárak nyilvánossága az se volt állandó. Én sose kutattam Törökországban, de úgy sejtem, hogy ott is a köztársaság kikiáltásával változott meg ez a helyzet. Tehát, hogy ott elkezdtek modernizálni, de Magyarországon se volt feltétlenül mindig a levéltár nyilvános. Ma egyébként minden állampolgár, felnőtt, 18-15 betölt állampolgár bemehet levéltárba. Tehát kérhet ki iratot, legfeljebb mondhatja azt neki a levéltáros, hogy ne haragudjon, de egyetemi végzettség kell ahhoz, hogy ezt az irattípust megnézze, mert olyan értékű, tehát hogy védeni kell. Tehát mondjuk egy tihanyi alapító levelet nem fognak odaadni bárkinek, nekem se adják oda egyébként. Tehát, hogy
pedig van egyetemi végzettség
van Ádámnak. Igen, de mert annyira kevés maradt fel abból az időszakból, nagyon könnyen elpusztult, tehát 1000 éves iratról beszélünk. Tárgyilag is meg kell ezeket védeni. Úgyhogy ez egy állandó folyamat, tehát szerintem 100 év múlva is fognak még új források előkerülni.
És ahogy tanár úr a modernizációt említette, szerintem nagyon fontos megemlíteni szintén Isztambul esetében, hogy Fekete Lajos híres oszmanistánk rendszerezte az isztambuli levéltárat. Tehát az ő általa felállított rendszer alapján működik ma is. És ennek a nagyon fontos momentumnak, ennek az államközi kapcsolatnak volt az is köszönhető, hogy a későbbi évtizedekben hozhattunk el dokumentumokat.
És azok akkor Magyarországon kutathatók?
Igen.
Igen. Ezek hova kerültek Magyarországon belül?
Hát általában az országos levéltár, de például a Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteményének is van egy nagyon komoly oszmán anyaga. Szerintem a Széchenyi könyvtárban is van, de a Országos Levéltár és Akadémia keleti gyűjtemény.
Köszönöm. Akkor visszatérve Erikához, ott vagyunk Isztambulban, elkezdett keresni. Mire keresett? Mezőtúra?
Túr.
Mert hogy a mezőtúr az már egy modernebb elnevezésre a településnek.
Igen, abban az időben túrként említették a források, az oszmán forrásokban pedig városi túr, ezt a város szót átvették a törökök is, és így írták le, így jegyezték le, vagy túrnáhie utalva a településnek a szintjére, vagy az egységére, amit elfoglalta ebben a közigazgatási rendszerben.
És akkor van-e olyan adat, amit most majd a mezőtúri beszélgetésben a szélesebbeket elmeséli, de most erre a reformáció korabeli időszakra, akár túrról, mezőtúrról, vagy más tekintetben ön elé került a kutatása is, hanem?
Igen, de ahhoz nem kellett Isztambulig menni, mert mezőtúron a belvárosi nagy templom parókiáján őriznek 6 darab oszmán nyelvű iratot a 17. századból. Egy ki van állítva a templomban, 5 darab pedig a parókián van. Ezekből az iratokból tudjuk meg például, hogy hogyan is nézett ki abban az időben a mezőtúri református templom, és más forrásunk erről nincsen.
És hát ez az érdekes ügye, tehát, hogy az oszmánok írnak a keresztény egyházról, és mezőtúr esetében azért ők, mert elpusztult a korábbi iratanyag, tehát amit a város őrzött meg, az megsemmisült erről az időszakról.
És ez hitelesnek mondható? Tehát az újságírásban van egy ilyen szabály, hogy egy forrás nem forrás, az a történészeknél mennyire van. Tehát ezt hitelesnek tekinthetjük, ezt az oszmán nyelvű leíratot a templom kinézetéről?
Igen, tehát először is ezek autográf iratok, tehát eredeti iratok, nem másolatok. Ami a történeti forráskritikán egy alapvető szempont, hogy kortás forrásunk keletkezzen, ez kortás, tehát egy idejű, tehát nem másolták, ez eredeti. Erika tudja ennek a oszmánok a hitelesét is folyamatát, hogy hogyan, milyen jelekkel látják ezeket az iratokat, mert ők nem általunk ismert pecsétet használják, hanem kicsit másként kézzel hitelesítenek. És 6 iratról van szó, amelyet majdnem 1-2 éven belül keletkeznek, mindegyik ugyanarról az ügyről. Mindegyik a templom építésével foglalkozik, tehát nem egy forrásunk van, hanem 6. Nyilván ilyenkor az ember azért majd alaposabban elolvassa, hogy nincs ellentmondás a szövegek között, vagy olyan, ami korábban nem volt és hirtelen előbukkan, de én úgy emlékszem, hogy ezekben nincsen, és így református hallgatóknak mondom, hogy ezek alapján tudjuk, hogy ez a templom, ez díszített volt. Ami a református egyházban, pláne, hogyha valaki most ismeri a mezőtúrt, az egy fehér, hagyományos fehérre messzelt református templom, itt viszont a mennyezet az díszített volt, hát, hogy az milyen díszítés volt, az egy nagyobb kérdés, mert azt viszont nem írja a forrás, ha jól emlékszem.
Erika, milyen díszítés lehetett ezer? Van akkor valami más történészi módszeremben ezt ki lehet deríteni?
Nem hiszem, hogy erre nagyon. Hogyha nem találunk más levelet, akkor valószínűleg nem fogjuk megtudni.
Nagyon fontos dolog az oszmán nyelvű iratokhoz az, hogy azt el kell tudni olvasni. Igen. És akkor azt feltételezem, hogy Öner Erika el tudja olvasni, ugye?
Igen, és jelenleg is tanulom, hogy még ügyesebb legyek ebben.
Hány kutató lehet Magyarországon, aki oszmánul tud olvasni?
Nem sok. Bocsánat, hogy ebbe beleszólok. Én például nem. De itt Szegeden hagyományosan nagyon erős a altaisztika, és ezen a tanszéken a oszmán törököt is tanulják, illetve több török nyelvet is, tehát nem csak az oszmán török jön ehhez elő. Tehát Szeged egy nagyon erős központ, itt több történész van az egyetemen, akik ezzel a korszakkal foglalkoznak, és ezeket a szövegeket el tudják olvasni. Illetve hát Budapesten az ELTÉ-n van erre egy tanszék, illetve az akadémia, most már a Hunren Kutatóintézetnek van egy intézete, történettudományi intézet, ahol többen dolgoznak, a Fodor tanár úr például, azt hiszem ott van, ugye, tehát ő ott volt igazgató, aki szintén oszmanista. Tehát most, hogy ez pontosan létszámra mennyit jelent, hát nem sok, 20-nál kevesebben vannak.
Egy kisebb házi buliba elférnének az oszmanisták.
Igen.
Ezzel csak azt akarom mondani, most itt viccelődök veled, hogy ez mekkora dolog, ezt szeretném csak a hallgatóknak mondani, hogy ez egy nagyon nagy tudás, ami Erika birtokában van, és olyan dolgokat tudhatunk meg az ő tudásán keresztül, amiket enélkül nem tudnánk meg.
Köszönöm szépen.
oké, okay, kérdezek, visszatérve Isztambulra. Mert most ugye akkor eljutottunk oda, hogy ezeknek a forrásoknak egy része itt volt a környezetünkben, csak hát senki nem értette. Egyébként, de még egy kérdés mezőtúra. Az ottani gyülekezet valaha tudta, hogy mi van ezekben leírva? Tehát volt már olyan oszmanista, aki ezt elolvasta és elmondta nekik, hogy amúgy ez erről szól, vagy őrizgették évszázadokon át, és azt se tudták, hogy miről szól?
Volt. Talán mindenkinek ismerős lehet Vámbéri Ármén neve. Ő a 19. században lefordította ezeket ezeknek a leveleknek egy részét, amelyet Faragó Bálint a Mezőtúr története című kötetében részenként közöl is.
Igen, sőt, korábban is tudtak róla, tehát, hogy valahogy a iratokat fontosnak tartották a helyiek, tehát a 18. században is vannak olyan leírások, a lelkészek, hogy és vannak török leveleink. Csak utalnak rá, de tudják, hogy vannak, tehát nem dobták ki, legalábbis reméljük, hogy mindent megőrizték, ugye ezt nyilván nem írja le, de tudatában vannak ennek, hogy van, és van ezeken hátlapilag magyar feljegyzés, ami azt jelenti, hogy valaki elolvasta, és egy magyar mondatot ráért, hogy ez mit jelenthetett.
Oké, majd a mezőtúri részben ezeket még megvitatjuk, de akkor vissza Isztambulba. El tud mesélni olyan forrást, amit ott talált, és érdekesnek talált? Ebből a most a beszélgetésünk szempontjából vizsgált reformáció korabeli időszakra vonatkoztató?
Igen, mindenképpen, mert a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei levéltár mezőtúri anyagában, az oszmán-török nyelvű anyagában csak 17. századi levelek vannak, és az Isztambulban talált leveleknek a többsége pedig 16. század második feléből származik.
És akkor miről leveleztek?
Nagyon érdekes, többször előjön a túri vásár a levelekben, hogy ez mennyire fontos volt az oszmánok számára, mert ugye ez egy vám bevételi forrás volt, amelyet nekik is érdekükben állt megvédeni katonák, hogy ne történjen vásárütés, vagyis az ellenség ne rabolja ki a vásártartókat, vagy az ott portékáikat eladó kereskedőket.
Igen, ez egyébként elég gyakori ebben az időszakban. Tehát a reformátoraink ezt sokszor megélik, hogy azért menekülnek egyet településről, mert rajta ütnek. És akkor például Szegedi Kis István élete gyakorlatilag ilyen menekülésekből áll, hogy éppen valamilyen háborús helyzet alakult ki. Ez ennek a korszaknak egy állandó jelzője, vagy állandó hétköznapi része volt. Gyakorlatilag egy háborús, folyamatos 150 éves háborús állapot. Voltak kisebb periódusok, de amennyire én ismerem ezt az időszakot, szinte mindig számolni kellett arra, hogy itt lesz egy ütés, egy rajtaütés, és bármi történt.
Ez az isztambuli kutatás, ez egy egyszeri alkalom volt, vagy megy még vissza Erika és
mindenképpen
keres?
Szeretnék még visszatérni, ugye az előbb említettük, hogy olyan nagy anyag van, hogy folyamatosan kerülnek fel újabb levelek az adatbázisban, illetve szerencsés vagyok, mert be tudtam lépni az online rendszerükben, és ezért otthonról is tudok keresni.
De ezek digitalizált anyagok egyébként, vagy csak ez a regiszter a digitalizált, tehát azt tudja megkeresni otthonról, hogy mit kellene majd levenni a polcról, kihúzni a fiókból, ha ott lesz Isztambulban?
Már semmit sem tudunk levenni a polcról. Én kézben nem vehetem ezeket a dokumentumokat Isztambulban, hanem kiírták nekem CD-re. Tehát ezek digitalizálva vannak, ugye ott helyben vagy kiíratom, vagy megvásárolom az online rendszerükből.
És ha mondjuk egy fotóra lenne szükség erről, valami olyat talál, amiről még egyszer beszélgetünk, tehát hogy létezik olyan eljárás, hogy ezt a két szemével is láthatja, vagy ez ennyire szigorú, hogy mint a Tihanyi alapító levél, hogy Ádám kezébe se adják oda?
Nem tudom, ezt még nem próbáltam.
Magyarországon már kézbe adják.
Igen.
Tehát Magyarországon ezt az időszakot már kézbe adják, tehát Magyarországon 1526 a határ. Tehát bármi, ami Mohács előtt keletkezett, az senkinek soha. 1526 után keletkezett anyagokat, ha csak nincs nagyon rossz állapotban. Tehát mondhatja azt a levéltár, hogy annyira megviselt már az a papír vagy a pergamen, hogy nem merik odaadni, mert szétesik, de akkor odaadják. Szerintem Isztambulban is így van. Ezek a levéltári helyek, ezek megfigyelt helyek. Tehát mindig is ki van írva, hogy kamerával felszerelt terület, mert megfigyelik a kutatót, hogy mit csinál. Ezek olyan értékek, amiket nem lehet csak úgy nézegetni, de ennyi a felügyelet általában.
Elugorva Isztambultól, Ádám ön is kutatja a reformáció korát, jelent is meg a Tiszántúli egyházkerületből, Békési egyházmegye történetéből történetek, de hogy itt mi a helyzet a kutatásnál, tehát hogy mennyire nehéz ebből a korszakból Magyarországon forrást találni?
Elég változó. Az igazság, hogy a Elég sok kézikönyvünk, monográfiánk született már az utóbbi 200 évben, ami a reformáció történetét, a magyarországi reformáció történetét összefoglalja. És gyakorlatilag ezek mindig ismétlik a forrásokat. Bárkit kézbe veszek, hát ez Nadányi, ez Skarica, ez Emberpál, tehát hogy vannak alapdokumentumok, amelyeket tudunk használni. És az újak nagyon nem tudnak előjönni, pontosan egyrészt a hódoltság háborús viszonyai miatt, másrészt emberi hagyagság miatt is. Tehát sokszor nem azért pusztult el egy irat, mert háború volt, hanem az emberi hanyagság miatt, de ennek ellenére azért elő-elő jönnek. Én is rendszeresen találok új anyagokat, amiket érdemes publikálni. Például egy a református történelemben meghatározó szerepet játszott egy szentesi család, a Sarkadi nagy család, akik között teológus, teológiai professzor és világi pályán polgármester is volt a 19. században. És a Sarkadi nagy család Rákóczi II. Györgytől kapta meg a nemességét. Református fejedelemtől a református nemesi család megkapja a nemességét. Ezek az iratok 6-7 éve kerültek elő. Tehát senki semmit nem tudott róla, és aztán a családi levéltár is, tehát a Sarkadi nagy család levéltára is megvan a 1650-től 1910-ig, hogy mi történik a családdal. Tehát vannak levelezések, családfa, mi egymás, és ez egy kis református közösségnek az életútját meséli el. Tehát előjönnek csak ilyen szorványok, vagy nem is olyan régen Apafi Mihály erdélyi fejedelem levele került elő itt Hódmezővásárhelyen. Senki semmit nem tudott róla, és megint a református egyházhoz kapcsolódik ez a dolog. Tehát azért előjönnek, csak olyan sporadikusan.
És ebből valamelyiket Hegyi Ádám találta meg?
Ezeket mind én találtam meg.
Csak így szerényen. Szerényen rá kellett, hogy kérdezzek, értem. És akkor mondjuk, hogy találja meg egy kutató Apafi Mihály levelét Hódmezővásárhelyen? Ül a levéltárban, lapozgatja az anyagokat, mert azt megengedik neki, hogy hozzányúljon, vagy a regiszterbe kell keresni, vagy ez konkrétan ez a történet, mondjuk hogy?
Ez heurisztikus. Hódmezővásárhelyen két levéltár létezik. Létezik az állam által működtetett városi levéltár, ami most egy hálózatban működik, tehát a Magyar Nemzeti Levéltár, Fiók Levéltár Hódmezővásárhelyen. De nem itt találtam, hanem létezik egy egyházi gyűjtemény is Hódmezővásárhelyen, ami a mai fogalmaink szerint úgynevezett nyilvános magánlevéltárnak számít, tehát hivatalos levéltár, az ótemplomi gyülekezet működteti, és nekem az egyházban van gyűjteményi eladói tisztségem. Ezért elmentem megnézni a gyűjteményt, illetve hát nem titok, ez a fonjegyzéket én állítottam össze. Tehát, hogy a levéltári rendet én alakítottam ki. És nyáron a rendezés során, amikor újabb anyagok kerülnek elő, mert hogy ilyen halmozokban vannak, de még nincs rendezés, akkor így feltűnt egy anyagrész, hogy hát ez azért nem a 18. századi vásárhely, ez Erdély. És sikerült kiemelni belőle, tehát a rendezés során, amikor az ember már elkezdi szortírozni az iratokat, hogy mi micsoda, akkor a külleméből látszik, hogy mi ez, és csak egy dolgot tennék ehhez hozzá, hogy azért itt Vásárhelyen Mohács előtti okleveleket is találtunk, ami azért már nagyon nem értek. Tehát a 1526 előtti korszak az nem az én korszakom, itt szegedi kollégákat már kértem, ők már beazonosították, tehát ezek előbb-utóbb publikálva lesznek, de ilyen sokszor előfordul, hogy rendezetlen állomány, tehát azon odaér, hogy limbusz. Tehát, hogy ilyen maradék, vagy vegyes iratok. És akkor elkezdi valaki egyszer itt tételenként egyesül átnézni, és akkor rácsodálkozik, hogy hopp, egy kódexlap.
De ez egy történész álma? Vagy az a ilyen levéltári környezetben? Tehát, hogy ez az, ami, hogy találni egy iratot, egy forrást, amit más még nem talált meg, megemelkedik a vérnyomás, dobog a szív, végre itt van valami, lehet, hogy ez lesz az, amiből olyat találok, amit senki más is én írhatom meg?
Abszolút így van, és szerintem Erika is érzett már ilyet. Tehát én úgy gondolom, hogy Isztambulba eljutott, akkor azért ezek előjöttek, még ott nem is foghatta meg. De ez így van, igen.
Igen, és hát, hogyha Isztambulban nem is vehettem ezeket kézbe, de Mezőtúron a parókián, illetve a szolnoki levéltárban ez nagyon, nagyon kedvesen fogadtak, és kézbe vehettem ezeket az iratokat, és mindegyiket átnézhettem, és lefényképezhettem, hogy ez is segítse az én munkámat.
Hova tovább? Tehát ennek a munkának, akár a mezőtúri kutatásának, amiről majd még beszélünk, de akár ez a reformáció korabeli időszaknak a kutatása, ennek sosincs vége, abból kiindulva mondom ezt, amit önök mondtak, mert mondjuk Isztambulba is hétről hétre kerülnek föl források, lehet olyan levéltár, ahol van egy kupac, amit még át kellene nézni, kibukhat még a parókia mennyezetébe beásva, mondjuk az olyan állapotban is lesz, hogy ezt nem lehet kutatni, de hogy tehát ez a remény egy történésznek, hogy tulajdonképpen mindig kerülhet elő forrás?
Igen, mindig kerülhet elő forrás. Egyrészt, tehát mondtam, hogy a hanyagság, meg a háborús viszonyok sokszor tönkretehetnek dokumentumokkal, de aztán kiderül, hogy megmarad egy kisebb anyag. És ez bárhol előkerülhet. Tehát ugyanolyan, mint a régészet, ugye, hogy hirtelen mégiscsak megtalálják Attila sírját. Ez most nagyon túlzás.
Megtalálták?
Nem. Nem, de hát ez egy ilyen, ha lesz egy sírfelirattal ellátott sír, akkor még ki tudja, de ebben én nem tudok beleszólni. De előjöhetnek olyan források, tehát sokszor mondjuk azt, hogy hát ez elveszett, ez megsemmisült, és aztán 50 év múlva mégiscsak előjön. Van esély, igen.
Igen, persze, mindig jó, hogyha új forrásokra bukkanunk, de én jelen állapotomban nagyon fogok örülni, hogyha a kezemben lévő az eddig talált, és még vár rám egy bécsi út is, tehát hogyha ezeket tudnám összegezni, és akkor valahogy elhelyezni ezt a mezőtúri hódoltságot a történelem szinterén, ez nagyon jó lenne.